Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keressük ki alkalmunk kezdetén a 392. számú dicséretünket, és énekeljük végig. A 392. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Hajtsuk meg a fejünket, és könyörögjünk. Köszönjük neked, Krisztus, az egyházat. Köszönjük az elhívottak, a kiválasztottak, a megváltottak és a megszenteltek közösségét. Köszönjük neked azt, hogy mi is egy élő test tagjai lehetünk, a te testedé, az Anyaszent Egyházé. Köszönjük neked, Úr Jézus, azt a csodát, hogy elindult valami pünköstkor 2000 esztendeje, és annak folyamányaként, attól az országtól oly távol, ma mi is itt ülünk, és hallgatjuk az igét, és figyelünk rád. Arra kérünk, Urunk, hogy csendesíts bennünket, egy hosszú hét után különböző érzelmek, gondolatok, történések után csendesíts bennünket. Valóban mi is átéljük, hogy sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett. Mi is ilyenek vagyunk, de az ének szóval könyörögtünk, hogy de szent megújulásért és békéért epedünk. Igen, szeretnénk megújulni, de tudjuk, hogy ez csak a megújító lélek által lehetséges. Jöjj hát, szent lélek, Úristen, és végezd bennünk a te újjáteremtő, tisztító, életet adó munkádat. Köszönjük, hogy hihetjük, hogy itt vagy. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az 5. részből, az első 16 verset. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzá menének az ő tanítványai. És megnyitván száját, tanítja vala őket mondván. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekszők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Ti vagytok a földnek sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényliék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényliék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének és az egyház születésének az ünnepe. Amikor Isten és Jézus lelke, aki a Szentlélek, eljött közénk ide a földre, amikor kiáradt a tanítványokra, utána azok prédikálni kezdtek erővel és hatalommal, és 3000 lélek megtért ott akkor, azon a napon. Igen, testvérek, mert ahol a Szentlélek munkálkodni kezd, ott új életet teremt, és új lelki közösség születik. És aztán néhány évtized leforgása alatt az egész akkori világot meghódította szinte, de mindenképpen megjelent benne az evangélium, a jó hír, és a hívők valami újféle lelkisége, akik fény és sóként voltak jelen a nem hívők között. Az egyház a világ végezetéig megmarad, mert az egyház ura örök, és megígérte, hogy ő, ahol az ő egyháza van, ott ő ott lesz. Az élet jele a munkálkodás, a beszéd, a tettek. A Szentlélek Isten munkálkodik emberi szívekbe 2000 esztendő óta, mi is ezért lehetünk itt, mert a Szentlélek működik, és az egyház él, mert az egyház te vagy, és az egyház én vagyok. A Szentléleknek a munkája, erről fogok először szólni, egyszerre titokzatos, és egyszerre nyilvánvaló. Tulajdonképpen az egész keresztény életre igaz ez a titokzatosság, ez a misztika, és a mégis nyilvánvalóvá létel. Testvérek, olyan ez, mint a mag, amit a földműves elvet, bekerül a föld alá, és aztán sokáig látszólag nem történik semmi. Mert a föld alatt történik a növekedés, azt az ember csak kimegy és megkapálja, megöntözi, föllazítja mellette a földet, kigazol, gondozza, de a növekedéséért többet nem tehet. Valahogy a magban van ott valami élet, amitől aztán nőni fog, de hogy és miképp, a földműves bele nem szólhat. Aztán egyszer a mag mégis kibújik, szárba szökken, virágot hoz, vagy kalászt bont, és termést ad. Az egyházban, a keresztény közösségekben is éppen ugyanígy történik. Aki igét hallgat, kiteszi magát annak, hogy életmagok hújjanak a lelkébe. Áldott beszélgetések, imádságok, Istent magasztaló ének, ez jelenti az öntözést, a gyomlálást, a kapálást, ami segíti a mag növekedését. De hogy hogyan történik a szívben mindez, az csak a növekedést adó Isten tudja, mert hogy ő végzi. Bizony elültetik az a mag, az az ige mag, sokszor sokáig úgy tűnik, hogy nem történik semmi. Főként mi látjuk egymásban így, akik figyeljük egymást, és ha csak testi szemmel nézzük a másik életét, akkor úgy látjuk, hogy hetek, hónapok, évek óta jár ide, és mégse történik semmi. Mert testvérek, hogy kinek-kinek a szívébe az a mag mennyi idő alatt lesz látható gyümölcshozó fává, azt csak az Isten tudja, aki a növekedést adja. Pedig ott belül egy lélekben új élet születik és növekszik, pont úgy, mint az édesanya méhében a gyermek, aki, ha megérik az ideje, világra jön. Hogyan van ez? Titok. Titok, testvérek, mert a hit és a lelki dolgoknak egy jelentős része titok, mert Istenben van elrejtve. De mégis nyilvánvaló is. Ha a szívem jó föld volt, akkor ha megállok a rohanó életembe és visszanézek, akkor láthatom, hogy történt azért ott változás. Sokféle beszélgetést és levelet őrzök túlnyomó többségében fiataloktól, másoktól is. Az egyik ilyen levél egyszer egy panaszlevél volt, ami arról beszélt, hogy tudod, Tamás, elfáradtam a lelki életben, úgy érzem, hogy nincs benne növekedés, és csak azt érzem, hogy nem értek igazából semmit. Korábban azt gondoltam, hogy igen, de igazából nem értek semmit. És akkor én azt írtam neki vissza, hogy most akkor állj meg és nézz vissza, hogy 2-3 évvel ezelőtt mennyi kérdésed volt, és azok a kérdések milyen kérdések voltak, azokhoz képest, mint amiről most írtál nekem. Mennyivel mélyebb és nehezebb kérdéseid vannak? Most állj meg! Most adj hálát azért, ahova eljutottál, és nézz vissza, és lásd meg, hogy a mag növekedett. Mi történt veled? Az történt veled, hogy vállaltad a Jézus követésének útját. És
közben, ahogy jártad ezt az utat, értél és növekedtél. Hogy miként, én nem tudom. De a kérdésedből látom. Ezért állj meg és ne félj, adj hálát, és nézz vissza bátran, hogy már gyümölcseid is vannak. Hogy emberi szívek, sorsok megváltoztak melletted. Én tudom, mert nekem mondtad el beszélgetésekben. És ne félj. Csak menj tovább az úton. Csak kövesd Jézust. És majd jönnek új kérdések, megint mélyek és megint nehezebbek. De ez azt jelenti, hogy egyre jobban kérdezel, és egyre több mindent értesz annak a másik világnak, ami már itt is van a titkaiból. Igen, az Isten munkája titkos és nyilvános, mert egyszerre földi és egyszerre mennyei. Sokan ülnek köztünk olyanok, akik ezt pontosan átélték már. Hogy a föld és a menny, a föld, ahol élek, és a menny, ahova készülök, itt egyszer találkozik. Átélték, hogy miként, mikor, nem tudom, de igaz, hogy növekedett az életem. Képessé lettem valamire, amire még pár éve nem. Hogy látható jelei és gyümölcsei vannak a növekedésnek. Csendesen megváltozott az értékrendem, pedig máshogy gondolkoztam a világról, emberekről, történésekről. Nem gondoltam volna, hogy majd annak az embernek képes leszek megbocsájtani. Hogy el tudom engedni az adósságot. És meg tudtam bocsájtani, és el tudtam engedni az adósságot. És ha megállok és visszanézek, észreveszem, hogy a természetem mennyit változott. Már nem akarok hangos lenni, már nem akarok első lenni. Nem akarok másokon uralkodni, hanem magamon akarok uralkodni. Már nem élek annyi függőségben. Növekedett az a mag. Talán már szép virágot is bontott, vagy értékes gyümölcsöket hozott. Testvérek, ez a Szentlélek munkája. Ez jelenti azt, hogy az Isten bennem. Így lesznek a keresztény templomok, gyülekezetek jellé. Jellé a világban. Ahol egy lélekben megjelenik a Szentlélek, ott mindig, testvérek, mindig megkezdi a maga különös, titkos, belső, átalakító munkáját. Ezért van az, hogy ha kinyitsz egy könyvet, amit egy kínai, dél-amerikai, ázsiai, hívő keresztjén írt, érteni fogod, mert rájössz, hogy egy nyelvet beszéltek, azt a szent nyelvet, amit ha valaki más néz, csak betüket lát és szavakat, de te érted, mert lélektől lélekig megy a szó, a lélek pedig mindig egyesít, mert kiderül, hogy egy test tagja vagyunk, a Krisztus testének tagjai. Igen, jellé kell lennie az egyháznak, erőtlen erővé, kiáltó szóvá ebbe a széteső, pusztuló, kiüresedő 21. századi világunkban. Aki belép egy ilyen hívő közösségbe, az a hit útján járó emberekkel fog találkozni, olyan életekkel és olyan lelkiséggel, amit és ahol más közösségekben nem tapasztalt. Mi a Krisztustest egyház, a mennyvilágának előképe, egy új életrend hírnöke, egy szent, a Jézusból kiáradó lelkiség, jó illat kell, hogy legyünk itt a világban, testvérek. Talán éppen te is így kerültél ide, hogy találtál egy embert, aki olyan nagyon más volt, mint te, aki éppen ide járt. Talán úgy kerültél ide, hogy egyszer valaki elmondta, hogy van más út, van más lehetőség. És a száján édes volt a szó, és kívánatos. És elkezdtél jönni, mert találkoztál ezzel a szent más lelkülettel. Igen, a templom hirdeti a mennyvilágát, ahol örökké Isten tisztelet zajlik, ami földi ének, épp úgy, mint itt mi nálunk, a templomba vasárnaponként. A földi énekek visszhangozzák a báránykórusának énekét a mennybe, a mennyei Isten tisztelet énekkarának hangját, a miénk. Az úrvacsora boráról eszünkbe jut Jézus utolsó vacsoráján való beszéde, ahol ezt mondta, bizony mondom néktek, nem iszom többé a szőlőtőnek gyümölcséből, mind a napig, amikor mint újat iszom az Isten országába. És a bor is jellé lesz valamivé, ami van ott is, és van itt is. És ha nézed a pásztort, és hallgatod, tudod, hogy a mennyben van egy király, egy csodálatos pásztor, aki tiszta, a nagy pásztor, a juhoknak nagy pásztora. Misztikus szent jel a világban az Isten háza, az őt magasztaló ének, az Isten tisztelete és imádása, a megszentelt bor és a pásztor. És a két világ összekapcsolódik. Éppen úgy, mint ahogy a két világ a Szentlélek által benned összetalálkozhat, és összekapcsolódhat. És testvér, te is ilyen jel vagy. Te is az Isten papja vagy. Isten megváltott fia vagy leánya. Te is az vagy. Jellé kell, hogy légy ebbe a világba. És minden órával mi is közelebb lépünk ahhoz a világhoz, amit a mennynek hívunk, ahol ez az örökké tartó, Istent magasztaló, csodálatos világ vár minket. De addig só, fény, jó illat, hang, a lélek által vezetett embernek kell lennünk. Arra kaptunk meghívást, hogy így legyünk jellé, hírnökké, csendé és szóvá, illattá és mozdulattá, hogy jelek legyünk ebben a világban. Ahogy szerdán hallottuk, elvigyük a templomot másoknak. Azt az Isten által megszentelt hajlékot azokhoz, akik sóvárogva várják ezt. És olyankor valami mennyeit viszünk, testvérek. Ha kettős állampolgárok vagyunk, akkor valami mennyeit viszünk, és a menny kincseiből viszünk. Valamit, ami csupa titok, misztikum, és mégis látható, és valóságos, és új életet munkál. És igazán akkor jó, ha nem is mi visszük, hanem minket visz a bennünk lakó lélek. Ahogy vitte a lélek a komornyikhoz Filipet, akkor jó igazán. Mert az Isten fiait az Isten lelke vezeti és vezérli. Igen, ilyen jellé kell lennünk egy egyre jellegtelenebb, jeltelen, szürke beteg világban. Így lehetünk kérdőjellé, pontá és felkiáltó jellé. Hol mire van szükség? Mert ha a lélek újjászülhetett, kettős állampolgárok vagyunk. Jézusban eljött a menny, pünköskor pedig az embereké lehetett a mennyből egy darab. Mi pedig pünkösdi emberek vagyunk. Mi mind pünkösdi emberekké kellene, hogy legyünk, akik mennek ezzel a belső átitatott mennyei ajándékkal. Mert mi arra kaptunk meghívást, testvérek, hogy vigyük a mennyet a pokol élethelyzetekbe, amiből ó, de sokat látsz te is. Erre szól a meghívás, hogy jelen legyünk mások számára. Nem erővel és nem hatalommal, hanem az Isten lelke által. De egyszer ehhez nekünk kell boldoggá lennünk, a boldog Isten hívását elfogadva, belépve már itt a Földön, a szeretet országába, Isten országába. És most másodszor erről szólok. Ki lehet tagja ennek az országnak? Az lehet részese, aki annak az országnak a királyát tiszteli, és a törvényeit megtartja. Különös királya van annak a birodalomnak. Tövis koronát tettek rá. Jézus a király. Pusztán tudni, gondolni róla valamit, a feleslegünkből adni neki, kevés. Akkor még nem vagyok az országának tagja. Nem vagyok az országának állampolgára. Ennek az országnak a kapuja az újjászületés. Azt mondja erről a Biblia, hogy ez egy szoros kapu. Szoros kapu, és nehéz bemenni, és nem mennek be túl sokan. Szoros a kapu, testvérek, mert le kell vetkezni előtte. Bűnbattyúval nem lehet bemenni. Tisztátalan ruhában sem lehet, mert ez az ország tiszta és szent. Szoros a kapu, mert nem fér egyszerre be két ember, csak egy. Oda nem kísérhet el engem senki, csak egyedül mehetek. Egyedül kell mennem. Az jut be az országba, a szeretett városába, aki igyekszik, aki megtisztított életet szeretne. Jézus sokat beszélt erről az országról. Tulajdonképpen a prédikációinak középpontjában van az, hogy beszéljen arról, hogy mi a mennyek országa és milyen. Nagyon sok képet használt Jézus. Arról beszélt mindenekelőtt, hogy ez egy lelki ország. És olyan, mint a mustármag, ami sokáig nem látszódik ugyan, de óriási fává lesz. Olyan, mint az élesztő, ami eltűnik, amikor a tésztát bekeverik, de mégis megkeleszti a kenyeret. Kik azok, akiknek nem ígéri Jézus ezt az országot? Ez az ország nem a nagyoké, testvérek, nem a hatalmasoké, akik bezárkóznak saját bölcsességükbe és erejükbe. Azok uralják ezt az országot, ezt a világot, de nem a mennyeit. Nem a gazdagoké, akik a pénzükkel megvehetnek majd mindent, de az ország nem eladó és nem megvásárolható. Nem az erőseknek ígérte Jézus, akik le tudják győzni erővel a gyengét, hanem azoknak ígéri Jézus, akik olyanok, mint a kisgyermekek, akik bíznak az édesapjukban, akik hisznek a szüleikben. Mert testvérek, az élő hit az gyermeki dolog. És ez az ország Jézusé. Azért a Jézusé, aki az atya gyermeke volt. És ő annak adja, ki vállalja a gyermekké lételt. Ez a Jézus kiszolgáltatott volt, aki mindent az atyától kapott. És mindent az atyának adott. A dicsőségét is. A nyomorúságát is. És végül az életét is ott neki teszi le a kezébe, a kereszten. A hegyi beszédben Jézus arról beszél, hogy a szegényeké, a gyengéké, az egyszerűeké, a kiszolgáltatottaké, a síróké ez az ország. Valaki azt mondta egyszer a hegyi beszédről, hogy ez az Isten országának alapokmánya. Jézus az út ám oda. Az ő személye az út. Ő pedig megüresítette magát, testvérek. Szolgai formát vett föl. Jézus az út, aki megüresítette magát, és úgy jött el ide közénk. Aki mindenestül szegény volt, akitől el lehetett venni mindenét, és meg lehetett alázni. És végül leteszi az életét is. Az emberek törekszenek a tulajdonlásra, minden értelemben, az uralkodásra. Tulajdonolni akarjuk a másikat, a tárgyakat, a történéseket, benne akarunk lenni, és irányítani akarjuk őket. Utáljuk a kiszolgáltatottságot. Nem merjük megérinteni a tehetetlenségünket. A világ nem akarja magát megüresíteni. Nem akar lelkileg szegényé lenni. Pedig amikor valaki ezt vállalja, testvérek, akkor átéli, hogy Isten sokkal gazdagabb, mint amit a világ adhat. Hogy olyan kincseket ad Isten, de ez csak a megüresedett szívbe tudja adni, ha nincs tele mással. Olyan kincseket ad, amit a világ nem tud adni, mert mennyei és ezért örök. Mert békességet hoz és szeretetet, hosszú tűrést. Bibliai értelemben azok a gazdagok, akiket fogva tart valamilyen vélt vagy valós gazdagságuk. Ahol a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. Krisztus tanítja nekünk. Lehet ez vagyom, lehet ez tudás, bizonyosság, hatalom, igazság, önelégültség. Kinek mi? Aki a bizalmát ezekbe helyezi, aki ebbe bízik, az ettől várja a biztonságát. De ez nem ad biztonságot, mert talmi és elmúlik, és egyik napról a másikra kicsúszhat a kezünk közül például a pénz. Nem arról beszélek, hogy holnap adjuk el minden vagyonunkat, és éljünk kommunisztikusan. De Jézus azt mondja, boldogok a lelki szegények, akiknek nincs mibe bízniük, és ezért Jézusban bíznak. Ezért Jézusra hagyatkozóan élnek, mint a kisgyermek, az édesapja kezébe belemarkol. Azt mondja Jézus, övék az ország. Övék. És az ország kincsei, mert lelk is, ezért meg nem vásárolható aranyom vagy ezüstöm. Ilyen a béke, a tisztaság, az önzetlen szeretet, a megnyugvás. Testvérek, az Isten országa, Jézus arról beszél, nem valahol a felhők fölött van, benned lehet és bennem. S ha itt nincs, nincs sehol. Sehol. De vágyakozni kell rá. Sóvárogni kell. Azok kapják, akik sóvárognak utána. Akik alázatosan kérik. Akik bíznak Jézusban, és igent mondanak a hívására. Ha csak kicsit kell, akkor csak kicsit fontos még az ügy. És nem mész be az országba. Kiérdemelni nem lehet. Se jó tettekkel, se teljesítménnyel, se a törvény megtartásával. Kiérdemelni nem tudod. De vajon vágyakozol-e oda? Vajon vágyakozom-e igazán oda? Vállalom-e a gyermekké lételt? Persze melyikünk szeret bizonytalanságba lenni? Ki akar kiszolgáltatott lenni, vagy gyenge? Hát ha ütnek, visszaütök, ahogy mindenki más. És ha átnéznek rajtam, elszaladok onnan. És elmenekülök. És ha megaláznak, keresem a percet, hogy visszaadjam. Ha bántanak, én is ezt teszem. Ki akar lelki szegénnyé lenni? Testvérek, Jézus nem arra tanított bennünket, hogy szolgalelkűek legyünk, hogy döntésképtelenek legyünk, hogy határozatlanok, hogy minden áron kerüljünk minden konfliktust. Jézust is látjuk ostorral a kezében, egy adott pillanatban. Én arról beszélek, hogy az Isten országa egy lelkiséget jelent, ahol ott van az Isten lelke, ami a Jézus által elmondott életrendben teljesedik ki. Ott van az Isten országa, amely az áldások és a békesség, a lelkiismeret furdalás nélküli, elrendezett múlttal jellemezhető életet jelenti. Az a világ, amiben hív minket Jézus, az teljesen más igazságokon alapszik, mint amit a világ diktál és tanít nekünk az igazságról. Pont fordítva van minden abban a világban, mint amit itt mi tapasztalunk nap, mint nap. Mi azt látjuk és tapasztaljuk, hogy azok érvényesülnek az életben, akik törtetnek, akiknek sok pénzük van, akik valamiért mindig tudnak mosolyogni, mintha igaz lenne. Mi azt látjuk, hogy akik irgalmatlanul mennek előre és letaposnak másokat, akik uralkodnak, akik érvényesítik az erejüket, a hatalmukat, azok érvényesülnek az életben is. Testvérek, nem boldogok. Csak el ne hidd, hogy boldogok. És egyszer meg kell állni majd 60 évesen, vagy 70 évesen, és eljön a nap, mert a Szentlélek majd emlékeztet, és tükörbe kell nézni, és látni, hogy az életem pénztárcámtól függetlenül is, romokban, és milyen utakon járnak a gyerekeim, ha egyáltalán lettek. Mert nem boldog ember. Nem boldog ember, mert nem mennyei állampolgár. De boldogok, akik sírnak, mondja Jézus, és mégsem zárkóznak be magukba. Boldogok, akik irgalmasok, de nem leereszkedően, mint mi szoktunk, amikor becsöngetnek hozzánk a szegények. Boldogok, akiknek a szíve tiszta, és nem büszke, és nem gőgös. Akik a saját akaratukat nem érvényesítik minden áron. Akik nem ítélkeznek. Boldogok. Az ország azoké, akiket félrelökhetnek és összetörhetnek, mint Jézust, a menny igazságáért. És nem állnak bosszút magukért. És nem önti el a szívüket harag. Boldogok. Boldogok, testvérek, mert ezen az úton jön el a szabadság. Mert ezen az úton érkezik meg a szabadító. Annak az országnak a királya. Így szabadulunk ki a börtönünkből, ami félelembe zár. Ó, mennyiféle félelem börtön lakik itt bent. Félünk mi a holnaptól, félünk mi emberi kapcsolatoktól, félünk mások szemébe nézni. Ó, mennyi félelem kötöz. Így szabadulunk csak ki Jézus által a börtönünkből, amely félelembe zár, és az öndicsőítés útján járattat. Aki tagja az országnak, az nem védi magát, testvérek. Nézzétek Jézust. Ott áll a bíróság előtt, és mocskolódva vádolják őt. Csupa-csupa igaztalan váddal. És Jézus nem védi magát. Jézus nem magyarázza meg, hogy hazudnak. Jézus nem mondja el az igazat. Jézus kiszolgáltatott és gyenge, és mégse védi magát. Akik ennek az országnak az állampolgárai, szép lassan rájönnek, hogy nem kell védenem magam, mert van nekem Istenem, aki látja az igazat és igazságot, és aki az igazság Istene, és aki majd ítél. És akkor nekem nem kell magyarázkodnom és védenem magam. Aki ennek az országnak a tagja, az imádkozik az ellenségéért, és áldja azt, aki átkozza. Meddig soroljam még? Ó, mi hol tartunk ettől, testvérek, akik azt mondjuk, hogy Jézus gyermekei vagyunk. Ó, de sokat nőhet még a mag. Ó, de sok gyümölcs hiányzik még. Pedig ez a Jézusi mérce. Miért nem kell? Mitől félünk? Mi az, ami újra és újra elhív minket az atyai házból, mint a tékozló fiút? Mik azok a hangok ott belül, mik nem engedik, hogy ott maradjunk az atyával? Amik, hogyha belépünk az Isten országába, történik valami, és ott hagyjuk, és járunk a magunk útján. És amikor távoli vidékre költözünk, akkor mindig, szinte mindig jön a mélypont, a disznóvájú, a teljes elerőtlenedés és a bukás. És vele együtt kéz a kézbe a szenvedés. Kezünk levegőbe markol, és mankókat keres, pótszereket, és csak ritkán azt a két átszögezett kezet. És akkor még lejjebbre megyünk, és még mélyebbre. De a hívő ember a szenvedésben titkot talál, és különös csodát, testvérek. A szenvedésben különös titkot élünk át. Azt, hogy leégeti rólunk azt, ami a menny felől nézve nem kell, hogy bennünk legyen. leégeti rólunk a felesleget, és megtisztít. Testvérek, a szenvedésben önhalál van, mint a keresztfán volt. A szenvedésben kiszolgáltatottság van, mint a Golgotám. A szenvedésben látszódik elrejthetetlenül a mi erőtlenségünk, pont úgy, mint a koponyák helyén. A szenvedésben fájdalom van és magány, elhagyatottság, mint volt a fám nagy pénteken. De testvérek, a szenvedésben ott van Jézus. Ott a legmélyén, a sebeink szívébe, ott van Jézus. És akkor rátalálok, és rám talál, és elhozza az ő országát. Mert testvérek, nagypéntek után húsvét jön, és a szenvedés után feltámadás. És tudom, hogy van, akik pontosan értik, hogy miről beszélek, mert átélték. Hogy a szenvedés, ami kitépte a szívemet, ami oly mélységes volt, hogy azt hittem, nem is élem túl, van a szenvedésben egyszer csak megjelent valahogy Jézus, és jött a feltámadás. És hozott új lelkiséget, új erőt, új hitet és új reményt, magát az Isten országát. Lelke által ma is ő hívott, és ő hív az ő csodálatos országába. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, atyám áldottai. Imádkozzunk. Hogy milyen is ez az ország, a te országod, ennek a titkait megérteni, boncolgatni, oly szép és mégsem elég. Mert örök élete és üdvössége annak van, aki ennek az országnak állampolgárává lesz. Szeretnénk az lenni. Köszönjük Jézus, hogy oly sokszor beszéltél erről, hogy mit is jelent, hogy kik a boldogok és kik tartoznak oda a csodálatos mennyei világodba már itt a Földön. Ha csendesen befelé nézünk, akkor úgy tűnik, hogy mi nem nagyon. Ha igazán a szívünkben keressük a választ, akkor nem azt látjuk, hogy olyanok akarnánk lenni, mint a kisgyermekek. Nem azt látjuk, hogy szeretnénk mi is magunkat megüresíteni, ahogy te tetted. Nem azt látjuk, hogy bátran vállaljuk érted a gyalázatot, hanem talán sokszor eltitkolunk és elfedünk téged. Éppen ezért könyörgünk hozzád, Krisztus, hogy munkáld a vágyat és az akarást a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy akarjuk és sóvárogva várjuk ezt a világot. Hogy megértsük, hogy ez a világ éppen szembe megy azzal a világgal, mint amiben test szerint élünk és járunk. Amiben a törvények és a szabályok más, mert a szabály és törvény alkotó, szent és tiszta, az te vagy, Krisztus. Ne meneküljünk ettől, könyörülj rajtunk, Urunk, ne féljünk ettől, ne féljünk a kiszolgáltatottságtól, a gyermekléttől, mert abban te mindig ott vagy. Különben maradnak a saját lázáros, szomorú kincseink, nincseink, amikben úgy tudunk kapaszkodni, ami úgy kell. Köszönjük, amikor mégis erőtlenek tudtunk lenni, és meglátogatott a te erőd, mint ma engem itt. Köszönjük, amikor mertük vállalni a te nevedet, és te megáldottál bennünket. Adj nekünk minél több ilyen megtapasztalást, Urunk. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy vetetted a magot, érlelted. Köszönjük, hogy küldted a te lelkedet. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy pünkösd vasárnap és hétfőn, délelőtt 10 órától, úrvacsorával egybekötött ünnepi Isten tiszteletet tartunk. Tessenek jönni, tessenek élni az úrvacsora lehetőségével, és hívogassunk másokat is. Záró énekünk a 470. számú. 5 rövid verse van, énekeljük végig ezt a 470. számú énekünket, mert így kezdődik. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj most le bűnömet. És békességet kívánok.